A tiszántúli reformátusok 1570. július 26-án zsinatot tartottak Csengerben, és egy hosszú hitvitában kiálltak a Szent Háromság tétele mellett. A Mélius Juhász Péter szerkesztette hitvallás a Bibliára alapozva fogalmazza meg az Atya, Fiú, Szentlélek isteni hármas egységét. Ez szemben állt az Erdélyben akkor egyre jobban terjedő unitárius, avagy antitrinitárius vallással. A csengeri hitvallás és zsinat jubileumának tiszteletére ünnepség lesz október 4-én 15 órától a Nagymúltú szatmári településen, ahol a templom falán egy dombormű jelzi majd a 450 éves esemény emlékét. Olá Ilona Fekete Károllyal, a tiszántúli református egyházkerület püspökével beszélgetett.
Csengeri hitvallás sokaknak mond ez valamit, de talán nem mindenki tudja pontosan, hogy miért is olyan fontos a magyar reformátusok életében ez a fogalom és ez a dátum.
1570 nyarán Mélius Juhász Péter debreceni prédikátor vezetésével egy nagyon fontos zsinati ülésre került sor Csengerben, ahol a Szent Háromság tagadókkal, az antitrinitáriusokkal szemben született meg egy fontos, rövid, de velős hitvallás a Szent Háromságtan védelmében. Ez a Mélius Juhász Péter hitvallás alkotói és zsinati tevékenységének a vége felé tehető. Azt is mondják, hogy az utolsó olyan irat, ami Mélius tollából származik, hitvallásos irat. Ebben a 11 fejezetben olyan határozottan kiállnak a Biblia gazdagsága, a Biblia istenképének az árnyaltsága mellett, ami a mai napig hatással van a tiszántúra is, meg a Magyarországi Református Egyházra, hiszen az 1560-as évek derekától fejedelmi támogatással János Zsigmond kolozsvári uralma alatt annyira megerősödtek az unitáriusok, a Szent Háromságot tagadó protestáns irányzat, Dávid Ferenc, Blandrata és társaik segítségével, hogy rengeteg vitát indukált Nagyváradon, Debrecenben, másfelé is, Kolozsváron is nagy teológiai viták zajlottak arról, hogy az Isten egységét, aki teremtő, megváltó és megszentelő Isten, azt hogy tudják kifejezni. Az egyisten hit az teljesen beleillik a Szent írás egészébe, de a nagy keresztény felekezetek a 4. század óta a hitvallásukat úgy komponálták meg, hogy az Isten teremtő munkájának, a Jézus Krisztus szabadító, megváltó munkájának, illetve a Szentlélek bennünk való tevékenységének az árnyalt megfogalmazására törekedtek, és nem a leegyszerűsítés, hanem az a sokszínűség, ami az Úristent jellemzi, ez fogalmazódott meg, és az unitárius vallásban ezt próbálták szimplifikálni, úgy leegyszerűsíteni, hogy egy tőmondatba megfogalmazták, hogy egy az Isten. És eltűnt az a nagyon határozott vonulat, hogy Jézus Krisztus úgy az Isten fia, meg a Szentlélek úgy az Atyától és a Fiútól származtatott erő, ami a Szentírásban teljesen nyilvánvaló. És ezen az állásponton Mélius semmiképpen nem akart változtatni, nem akarta ezt az egyszerűsítést, hanem az utolsó leheletéig küzdött azért, hogy a mi tájainkon maradjon meg ez a nagyon gazdag istenhit.
A mi tájainkon ez azért érdekes, és önmagában ez a hitvita is azért jelentős, mert magyar és magyar protestáns és protestáns hívek között zajlott, tehát alakulhatott volna úgy is, hogy az egyik fél meggyőzi a másikat, de nem így alakult, és ebből adódóan itt a Tiszántúlon, a mi tájainkon most más a helyzet, mint Erdélyben.
Így van, Erdélyben a mai napig egy jelentős protestáns szín a vallási palettán a unitáriusok jelenléte, sőt, Kolozsváron a teológián együtt tanulnak a református evangélikus és unitárius diákok. Hogyha bemegy valaki egy unitárius templomba, ugyanazt a berendezést, ugyanazt a struktúrát látja, középen az urasztala, fölötte a szószék, körbeveszi a gyülekezet a padokkal, és a papi palást is megtévesztésig ugyanaz, nincs látványos különbség a külsőségekben, de abban igen, hogy az unitárius testvérek a Szent Háromságot, mint az isteni személyeket nem veszik figyelembe. Jézus Krisztusnak az erkölcsi példája nagyon fontos, de őt nem tartják egyenrangú istenként számon az Atya mellett. És ez egy döntő különbség. Mi a Szent Háromság nevére keresztelünk, az Atya, Fiú, Szentlélek neve mindig elhangzik, amikor a kereséget kiszolgáltatjuk. Egészen más így az úrvacsora tanunk is, miközben ők is kehelyből a bort és a megtört kenyeret veszik. Érdekes ez az együtt élés, de mégis azt kell mondanunk, hogy azt nevezzük kereszténynek, aki a Szent Háromságot hiszi.
Mondhatjuk azt, hogy ennek az 1570-es csengeri zsinatnak és a csengeri hitvallásnak köszönhető, hogy most a Tiszántúlon, Magyarországnak ezen tájain a reformátusság kereszténység olyan, amilyen, és azt vallja, amit tett, ott gyökeresedett meg, vagy ott erősödött meg, hogy ez az irányzat lesz az, ami itt otthon lesz?
Azt gondolom, hogy nem lehet egy ilyen pontszerű cselekményé tenni a csengeli zsinat fontosságát. Úgy fogalmaznám, hogy 1570 nyarán került egy olyan pont ennek a folyamatnak a végére, amelyik teljesen egyértelművé tette, hogy a Szentháromság hithez mi ragaszkodunk. Tudni kell a igazsághoz azt, hogy Wittenbergben, amikor Mélius diák volt, sőt, diák vezető, mert a wittenbergi magyar diákok közösségének, a Cöjtusnak ő is vezetője volt, és még utána tudunk 9 olyan másik Debrecenben fontos diák szerepet vitt szényorról, aki ugyanúgy Wittenbergben tanult, és aki wittenbergi diák volt, annak le kellett tenni egy esküt, amelyikben hitet tett a Szentháromságról, és arról, hogy ezt a hittételt akár az élet árán is, a mártírság árán is képviseli, és harcol érte, hogy ez a egyébként Európa más tájain is elterjedt felfogás, hiszen a Szervé Mihály, a Kálvin nagy ellenfele is ezen a protestáns ágon gondolkodott, és a Krisztus istenségével hadilában állt, úgyhogy ez a wittenbergi gyökér és eskütétel a debreceni munkásságában is megmutatkozott Méliusznak, hiszen az Arany Tamással folytatott vitája, a Dávid Ferenccel folytatott vitája már bebizonyította, hogy itt sok helyszínen és sokféle megközelítésből támadták a Szentháromság hitet. Hát ez egy olyan 15-20 éves vita folyamatnak a kicsúcsosodása, és egy nagyon kiérlelt hitvallásos megfogalmazása. Tulajdonképpen ez a 11 tétel egy A4-es oldalon 10 oldalban van kifejtve úgy, hogy rengeteg igei alátámasztással egy nagyon koncentrált hitvallás, tehát nem egy hőlére eresztett. Ehhez képest az 1567-es debreceni hitvallás az 10-szer akkora szöveg, mint a csengeri hitvallás, de valamikor le kellett tenni a voksot emellett, és még a korábbi hitvallásai Méliusznak sok-sok témát előhoztak, úgy, mint hogy a Heidelbergi KT-ban is szinte a Biblia nagy kulcsfogalmai, fontos üzenetei hitvallásosan megvannak fogalmazva. Ez történt a debreceni hitvallásban is, de itt nagyon is ki van hegyezve a Szentháromság hitre, és ezért koncentráltan jelenik meg, nem beágyazva egyéb tantételek közé, hanem erre fókuszálva, úgyhogy 1570 után ez már nem lehetett kérdés, hogy most itt mi merre menjünk. Ilyen szempontból ez egy akár zárókőnek is tekinthető ebben a vita folyamatban.
Nyilván maga a hitvita az egy folyamat, de Csenger ebben a folyamatban mindenképpen egy fontos állomás, és mivel most jubileumot ünneplünk, igaz, hogy nem nyáron, amikor maga a zsinat volt, nem annak a kerek jubileumán, de hát ugye itt a járványhelyzetben igazodni kell a lehetőségekhez, de mégis megpróbálnak ennek egy méltó ünnepséget adni, egy méltó megemlékezési formába önteni ezt a kerek évfordulót.
Így van, nagyon szerettük volna a konkrét zsinati időpont köré szervezni ezt az ünnepséget. Meg volt az időpont, meg volt egy második időpont is, ez most már a harmadik időpont, és szeretnénk mindenképpen a 450 éves jubileumi esztendőben megrendezni ezt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most már nem keresünk más időpontot, és ha nem is tudjuk összehívni szatmári vagy tiszántúli reformátusságot egy olyan ünnepre, ami a csengeri templom kertjében megrendezhető lett volna, azért mindenképpen ünneppé szeretnénk ezt tenni, betartva minden egészségügyi szabályt és a járvány intézkedéseit. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy emlékművet állítunk a csengeri templom oldalfalában Bíró Lajos Máté Szalkán élő szobrászművésznek a domborművét helyezzük el, amelyik a nagyon jellegzetes középkori csengeri templom belsejében azokat a prédikátorokat táblázolja, akik ott jelen voltak, és az urasztalánál aláírják a hitvallást, hiszen abban az időben az aláírásukkal hitelesítették, hogy ők ezt fölvállalják.
Szó szerint a nevüket adják hozzá.
Szó szerint a nevüket adják hozzá, és nem csak a saját nevüket, hanem azt az egyházi vidéket, vagy egyházközséget, amit képviseltek, abba el is vitték ezt a hitvallást, és képviselték is. Úgyhogy a reliefnek, a domborműnek a jobb felső sarkában pedig a Szentháromságra utaló három körben az Atya, a Fiú és a Szentlélek szimbóluma jelenik majd meg. Egy nagyon szép nemes kő keret veszi körbe ezt a bronz alkotást, amelyik elég nagyméretű, mert 1 méterszer 160 centi, tehát 1 méterszer másfél méter nagyságú bronz alkotás, és erre a 450 éves évfordulóra meghívtam a 9 egyházmegyénk képviselőit, úgyhogy jelképesen, ha a 9 egyházmegye vezetése, delegációja ott van, akkor tulajdonképpen az egész egyházkerület ott van még akkor is, hogyha itt most nem tudunk több százan vagy akár 2-3 ezeren ünnepelni. Ezt fájlaljuk, de annak viszont örülünk, hogy mi is megerősíthetjük a Szentháromság hitet, hiszen ahogyan akkor is is a török világ szempontjából is fontos volt kibontani azt, hogy a monoteista vallást gyakorlók nagy tengerében a kereszténység azért a Szentíráson tájékozódva egy másfajta istenképpel közelít az egyik az Istenhez, és nem is szeretnénk beskatujázni őt olyan keretbe, amit az ember szab rá, hogy egy az Isten, hanem szeretnénk megtartani azt, hogy ő az az Úr, aki volt, aki van, és aki eljövendő, aki lesz. Ezt az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is nagyon gazdagon kifejti az írás. Ha ez a szó nem is szerepel a Szentírásban, mert nem szerepel, hogy Szent Háromság, ez egy jobb híján talált kifejezés erre az isteni gazdagságra, mert szeretnénk érzékeltetni, hogy ő nem egy szimpla valaki, hanem nagyon is, hogy hozzánk igazodjon, hogy az ember jobban megértse, ezért számtalan arcát, tevékenységét, értünk való cselekedetét megmutatja, és ezt nem szabad bezárni egy ilyen tőmondatba.
A csengeri hitvallás és zsinat jubileumának tiszteletére ünnepség lesz október 4-én 15 órától a nagymúltú szatmári településen. Erről Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét kérdeztük.